Második fejezet. A fekete kutya megjelenik és eltűnik. Nem sokkal azután bekövetkezett az első azok közül a titokzatos események közül, amelyek végül megszabadítottak bennünket a kapitány személyétől, de nem, amint látni fogjátok, az ügyeitől. Keserves hideg téli idő volt, hosszú, kemény fagyokkal és erős viharokkal. Kezdettől fogva tisztában voltunk azzal, hogy szegény édesapám alig, ha fogja megérni a tavaszt. Megészsége napról napra hanyatlott, s rám meg édesanyámra hárult minden munka a kocsmában. És mivel elég dolgunk akadt, nem sokat törődtünk kellemetlen vendégünkkel. Egy januári reggel történt egy csípős fagyos reggelen, kora hajnalban. A tengeröböl szürke volt a dértől, a hullámok fodrai gyengéden nyalogatták a köveket. A nap alacsonyan járt, és alig érintve a dombok tetejét, messze kisütött a nyílt tengerre. A kapitány a szokottnál korábban kelt föl, és kiment a partra, kopott kék kabátja széles szárnyai alatt ide-oda lengett a spádéja. Sárga réz messze látóját a hóna alá vette, kalapját hátra csapta a fején. Emlékszem, hogy a lehelete füstként száldosott mögötte, amit elballagott, és az utolsó hang, amit hallottam tőle, amikor befordult a nagy szikla mellett, valami hangos, méltatlankodó dörmögés volt, mintha a doktort még mindig nem tudta volna kiverni a fejéből. Anyám éppen fönn foglalatoskodott az édesapám körül, én pedig reggelire terítettem a kapitány számára, amikor kinyílott a vendégszoba ajtaja és betoppant egy ember, akit sohasem láttam azelőtt. Sápadt, viaszarcú legény volt, bal kezén két ujja hiányzott, és bár ő is spádét viselt, nem volt semmi harcias a külsején. Mindig nyitva tartottam a szememet, ha tengerész ember került elém, akár egy, akár két lábú, de emlékszem, hogy ez az egy kifogott az eszemen. Nem volt rajta semmi matrosszerű, mégis valami tengerszag terjengett körülötte. Megkérdeztem tőle, mivel lehetek a szolgálatára, és ő egy pohár rumot rendelt. Éppen indultam kifelé a szobából az italért, amikor az idegen leült az asztal szélére, és intett, hogy lépjek közelebb. Megállottam ott, ahol voltam a szalvétával a kezemben. Gyere ide, fiacskám, mondotta. Gyere, közelebb hozzám. Közelebb léptem. Ez az asztal itt az én Bill pajtásom asztala? Kérdezte Sanda pillantással. Megmondtam neki, hogy nem ismerem az ő Bill pajtását, hanem hogy itt egy úr szokott ülni, aki a mi vendégünk, és akit kapitánynak szólítunk. Nem bánom hát, mondotta, nevezzük Bill pajtást kapitánynak, ha úgy tetszik. Egy kardvágás van az egyik orcáján, és igen kellemes a bodora az én Bill pajtásomnak kivált, ha be van rúgva. De hát mondjuk, ha úgy tetszik, hogy a ti kapitányotoknak egy kardvágás van az egyik orcáján, és mondjuk nem bánom, hogy ez a jobbik pofája. Nos hát, ennyi az egész. Mondd meg hát, itt anyázik-e ebben a házban az én Bill pajtásom? Elmondtam neki, hogy éppen kiment sétálni. Merre ment, fiacskám? Melyik úton indult el? Megmutattam neki a sziklát, és megmondtam, hogy merre szokott a kapitány visszatérni, és hogy milyen időtájban, és még néhány más kérdésre is megfeleltem. Mondotta, akkor hát az italnál is jobban megörül majd nekem az én Bill pajtásom. De az arc kifejezése ezeknél a szavaknál egyáltalán nem volt vidámnak mondható, és nekem megvoltak az okaim rá, hogy azt higgyem, az idegen csalódni fog föltével, ha komolyan veszi, amit mondott. De hát ez nem az én dolgom, gondoltam, és különben is ki tudhatta, hogy mit kellett volna tennem. Az idegen egy darabig az ajtó körül olálkodott benne a szobában, megvizsgálva minden zugot, mint a macska, amikor az egére les. Egyszer kiléptem az ajtón az országútra, de rögtön visszahívott, és mivel nem engedelmeskedtem olyan gyorsan, amint szerette volna, borzasztóan eltorzult a viaszos ábrázata, és visszaparancsolt olyan káromkodás kíséretében, hogy ilyettemben ugrottam egyet. De alig, hogy mellette voltam, megint visszakényszerítette magára előbbi modorát, és félig hizelegve, félig gúnyosan a vállamra ütögetett, elmondta, hogy derék fiú vagyok, és egészen az ő kedvére való. Nekem is van egy fiam, mondotta. Úgy hasonlít reád, mintha egy fából faragtak volna benneteket. És Ő az én szívem büszkesége. De ami a legelső a fiúknál, az a fegyelem, fiacskám. A fegyelem. Bezzeg, ha együtt hajóztál volna Bill pajtással, akkor sohasem várnád, amíg kétszer szóljanak rád. Nem a? Ezt nem szenvedi a Bill pajtás és senki azok közül, akik egyszer vele hajóztak? De hát itt jön, ha igaz az én Bill pajtásom a messze látóval a hón alatt. Az Isten is megáldja a vén fejét. Hát bizony ő az. Na de, nézd csak, fiacskám, osonjunk vissza a vendégszobába, és bújjunk el az ajtó mögött. Majd egy kis meglepetést szerzünk Bill pajtásnak. Az Isten is megáldja az öreget, azt mondom. Így szólt, azzal visszasompolygott velem a vendégszobába, és elrejtett maga mögött a sarokban, úgyhogy mindkettőnket elfödött a nyitott ajtó. Nagyon féltem, és csöppet sem éreztem magam kellemesen, azt gondolhatjátok, és még jobban megijedtem, amikor észrevettem, hogy az idegen maga is megvolt egy kissé szeppenve. Megtapogatta a kardja markolatát, és meglazította a pengét a hüvelyében, és az egész idő alatt nagyokat nyelt, mintha valami a torkán akadt volna. Végre a kapitány belépett, bevágta maga mögött az ajtót, és nem nézve se jobbra, se balra, egyenesen keresztül ment a szobán az asztala felé, ahol a reggeli várta. Bill! Szólt az idegen erőltetett, kemény hangon, amellyel nagy hatást szeretett volna elérni. A kapitány sarkon fordult, és szembenézett velünk. A barna szín eltűnt az arcából, és még az orrahegye is elkékült. Úgy nézett ránk, mint aki kísértetet lát, vagy az ördöggel, vagy még valami rosszabbal, ha ugyan van ilyen. És szavamra mondom, sajnáltam, hogy egy pillanat alatt ennyire megroskadt. Na mi az, Bill? Nem ismersz engem? Nem ismered meg régi hajós pajtásodat, Bill? Kérdezte az idegen. A kapitány fölhorkant. Fekete kutya, mondotta. Hát, ki volna más? Felelt Amaz, kissé megkönnyebbülve. Ő maga az a fekete kutya, aki eljött megnézni öreg Billy pajtását a Bembo admirálisban. Bill, Bill, sok szép időt értünk meg mi ketten, amióta elvesztettem ezt a két karmot, szólt, fölmutatva a csonka kezét. Hát, nézz ide, mondotta a kapitány. Rám akadtál végre. Itt vagyok. Kivele hát mi bajod? Hát ez rád val, Bill, szólt a fekete kutya. Igazad van, Bill. Majd hoz nekem egy pohár rumot ez a drága gyermek, akit úgy megkedveltem. Mi meg addig leülünk, ha úgy tetszik, és kibeszéljük magunkat, mint öreg pajtásokhoz illik.
Mikor visszatértem a rummal, már egymás mellett ültek, a kapitány reggeliző asztalának a két oldalán. A fekete kutya az ajtó felől és fél oldalt, úgyhogy egyik szeme rajta volt az öreg pajtáson, a másikkal pedig fedezte a visszavonulást, legalábbis én úgy vettem észre. Megkért, hogy távozzam és hagyjam nyitva az ajtót.
Aztán semmi hallgatózás a kulcsukon, fiacskám,
szólt, és én magukra hagyva őket visszavonultam a söntésbe. Hosszú ideig, bármennyire odafüleltem, nem hallottam mást, mint halk suttogás, de aztán a hangok lassan emelkedni kezdtek, és a kapitánynak egy-két szavát el tudtam kapni, leginkább a káromkodásait.
Nem! Nem és nem! Vége legyen a dolognak!
Kiáltott fel egyszer, majd hozzátette.
Ha akasztásra kerül a sor, hát lógjunk valamennyien, azt mondom!
Egyszerre a káromkodások és egyéb kiáltások rettentő özene közepette fölborult a szék és az asztal, majd acélcsattogás következett és egy fájdalmas üvöltés, és a következő pillanatban a fekete kutya szedte az írháját, a kapitány meg folyton a nyomában, mindketten kirántott karddal. Az elsőnek ömlött a vér a vállából, közvetlenül az ajtó előtt a kapitány a menekülőre egy utolsó szörnyű csapást mért, amellyel biztosan ketté törte volna a derekát, ha föl nem fogja a Bembo admirális hatalmas cégére. Még mai nap is látni a keret alsó szélén a vágásnyomát. Ez volt az utolsó csapás az ütközetben. Amint kiért az útra, a fekete kutya a nyakába szedte a lábát csodálatos gyorsasággal, és egy fél perc alatt eltűnt a domb háta mögött. A kapitány csak állt a küszöbön és nézte a cégért, mintha megboszorkányozták volna. Aztán párszor végig simított a tenyerével a homlokán, és végre visszafordult a kocsmába.
Jim, mondotta, rumot!
amint a szókat kiejtette, megtántorodott egy kissé, és egyik kezével neki támaszkodott a falnak.
– Megsebesült?
– kérdeztem ilyetten.
– Romot!
– ismételte.
– El kell mennem innen. Romot, romot!
Elszaladtam az italért, de az események annyira kihoztak a sodromból, hogy eltörtem egy poharat, és kiöntöttem a tartalmát a padlóra, és még egyre a söntésben mabberáltam, amikor egy hangos esést hallottam a vendégszobában, és odarohanva a kapitányt egész hosszában a földön elterülve láttam. Ugyanebben a pillanatban az édesanyám, akit megrémített a lárma és a verekedés zaja, lesietett a lépcsőn a segítségemre. Közös erővel fölemeltük a kapitány fejét, nehezen hörgött, a szemét nem tudta kinyitni, arca borzalmas színt töltött.
Istenkém, Istenkém, kiáltott föl az anyám, ön micsoda szégyen ebben a házban, és szegény édesapád betegen fekszik odafönn.
Sejtelmünk sem volt róla, mit tegyünk és mit segítsünk a kapitányon, azt hittük legalábbis, hogy halálosan megsérült az idegennel való viaskodásban. Igaz, hogy fogtam a rumot és megpróbáltam a szájába önteni, de az keményen összeharapta a fogát, és az állkapcsa olyan volt, mint a vas. Nagyot lélegeztünk, amikor megnyílt az ajtó, és belépett rajta Livesey doktor, aki éppen az édes apámat akarta megnézni.
Á, doktor úr,
kiáltottunk föl,
mit tegyünk? Hol sebesült meg ez az ember?
Á, hol sebesült meg? A macskába sehol, mondotta a doktor. Nincs ezen annyi sebb, mint rajtam vagy magukon? Megütötte a gúta, amint előre megjósoltam neki. Maga, kedves Hawkinsté, menjen csak fel a férjéhez, és ha teheti, ne szóljon neki a dologról. Én meg majd mindent elkövetek, hogy megmentsem ennek a fickónak a hitvány életét, és Jim barátom itt majd hoz nekem egy mosdótálat.
Mikor odavittem a tálat, a doktor már fölhasította a kapitány kabát ujját, és szabaddá tette hatalmas inas karját. Több helyütt tetoválás látszott rajta, jó szerencsét, kedvező szelet, és Billy Bones babája, meg ilyesmik voltak az alsó karján, szép rendesen kipingálva, de fönn a vállához közel egy akasztófa volt rajzolva rajta egy emberrel, ami szintén igazi művészi munkára vallott. Profétai kép, mondta a doktor az ujjával rámutatva. Na és most, kedves Billy Bones mester, ha így hínak, hadd lássuk, milyen a színe a vérednek. Jim, nem félsz a vértől?
Nem, uram, mondottam.
Akkor jó, szólt a doktor, tartsd a tálat. Azzal fogta a lakettáját, és megnyitotta a kapitány erét. Jó csomó vért eresztettünk ki rajta, mielőtt fölnyitotta a szemét, és zavartan körülnézett. Először a doktorra ismert rá, és bosszusan összeráncolta a homlokát, majd rám tévedt a pillantása, és ez egy kis megkönnyebbülést okozott. De aztán hirtelen elváltozott az arc színe, és fölkiáltott, miközben föl akart emelkedni.
Hol a fekete kutya?
Nincs itt semmi fekete kutya, felelt a doktor. Kivéve az, amelyik ott ül a maga hátán. Megint sok rumot ivott, és megütötte a guta, amint előre megmondotta magának. Éppen az imént, minden kedvem ellenére, a hajánál fogva húztam ki magát a sírból. Nos, Mr. Bones?
Nem úgy hívnak engem,
szakította félbe a kapitány. Mit bánom én, folytatta a doktor. Egy kalózt hívnak így, akit ismertem. Csak a rövidség okáért szólítom így magát, és amit mondani akarok, az a következő. Egy pohár rum meg nem öli magát, de ha megiszik egyet, akkor megkívánja a másodikat, meg a harmadikat, és fogadok a parókámba, hogy rövidesen abba sem hagyja az itókát, akkor meg fog halni. Érti? Meg fog halni, és oda fog költözni, ahová a bibliás ember. Most pedig szedje össze az erejét, majd fölsegítjük magát az ágyába. Közös erővel, nagy ügyel, bajjal fölcipettük a lépcsőn, és lefektettük az ágyába, ahol a feje hátrahanyatlott a vánkoson, mintha ismét elájult volna. Most pedig tartsa észben, mondta a doktor, én elhárítok magamról minden felelősséget, de ez a szó, hogy rum, a halált jelenti magának. Azzal karon fogott engem, és elindult, hogy megnézze az édesapámat. Ja, ez még semmi, mondotta, amint betette maga mögött az ajtót. Elég vért csapoltam ki belőle, hogy nyugton maradjon egy ideig. Egy hétig hadd nyomja az ágyat, ez lesz a legjobb neki, meg nektek is. De még egy gutaütés, és örökre elpatkol.